Negyedik fejezet. Sharp szeretett volna elmenni a Marquise fogadására. Egész este küzdött a gondolattal, de sikerült ellenállni a csábításnak. Azt mondta magának, hogy azért nem megy, mert nem akar. De tudta, valójában csak fél a Marquise elegáns barátainak gúnyos megjegyzéseitől. Nem illett volna közéjük. Ehelyett inkább ivott, hallgatva emberei történeteit, és elzavarta a tábori csendőröket, akik tudni akarták, mi keresni valójuk van a városban. Nézte a kakasviadalokra kötött fogadásokat, aztán, hogy miképp veszítik el a pénzüket, mivel az esélyesnek mondott madarakat rumba áztatott mazsolával letették. Mindeközben úgy tett, mintha szívesebben lenne a katonáival, mint bárki mással. Tudta, hogy ezzel nagy örömet szerez nekik, ugyanakkor szégyenkezett, mivel az egész csak színlelés volt. Figyelte, ahogy egy újabb elpusztult kakast emelnek ki a véráztatta arénából, és az aranylóhajú, fehérbőrű, tündöklően szép nőre gondolt. Mivel a maroknyi lövészt semmi sem tartott a Salamancában, másnap kora reggel kimentek a Szent Kristóf gerincre, ahol a fő sereg a franciákat várta. Hasogató fejjel és savanyúan kaparó torokkal hagyták maguk mögött a várost, visszatérve oda, ahová tartoztak. Mindannyian várták a csatát. A francia sereg ugyan kivonult Salamancából, Marmont azonban hátra hagyta a három erődítmény helyőrségét, és nyilvánvaló volt, amint a marsal erősítést kap északról, legyen az bármilyen kis számú, azonnal visszatér, hogy megmentse a városban csapdába esett embereit. Ám a britek vártak rá, azt remélve, hogy a francia parancsnok támadást indít a gerinc ellen, mely eltorlaszolja a városba vezető utat. Sharp és emberei a gerinc mögött ismét csatlakoztak a South Essex soraihoz. MacDonald meghalt, már el is temették. Leroy Döfése a bordái közé hatolva végzett vele. Minden halála után ideiglenesen Forrest őrnagy vette át a parancsnokságot, és most szomorúan ingatta a fejét.
Szintén sajnálom azt a fiút, Richard.
Tudom, uram. Sharpnak kevés ideje volt, hogy megismerje a zászlost. Akarja, hogy írjak a szüleinek?
Megtenni. Én már írtam Windham nejének.
Forrest éppen egy vödör fölé hajolva borotválkozott.
Ez ilyen levél nem éppen megfelelő módja a hírközlésének. Ó, egek!
Forrest kedves, sőt, őszinte már jámbor természetű ember volt, és nem illett hozzá a katonáskodás.
Örülök, hogy visszajött Richard.
Mosolygott Sharpra. Köszönöm, uram. Sharp elvigyorodott. Oda nézzen! Az apró termetű, telt idomú Isabella, habár könnyek között fogadta Harper visszatértét, mégis keményen megcsapkodta az írkabátját. Az egész alakulat a feleségek és a gyerekek kíséretében a füves térségen táborozott. Keleten és nyugaton, ameddig csak Sharp ellátott, más ezredek várakoztak a gerinc mögött. Felsétált a dombtetőre, onnan nézte az északra elterülő hatalmas pipacsoktól és búzavirágoktól tarka síkságot. Az ellenség a napfénytől kifakult virágok borította pusztaságon túlról érkezik majd. Azért jönnek, hogy összezúzzák a Spanyolországban állomásozó brit sereget. Az egyetlen sereget, amely szemben állt öt francia hadsereggel. Sharp a hőségtől reszkető láthatárt szemlélve a kardokon és sisakokon megcsillanó fény villanásait kereste, melyek azt jelezték, hogy az ellenség csatára készülődve közeledik. Ám a franciák aznap nem jöttek. Ahogy másnap sem. Ahogy egyre múltak az órák, Sharp kezdte elfelejteni a Salamancában történteket. Leroy ezredes elvesztette a fontosságát, az aranyszőke Marquise pedig távoli ábránt képpé vált. Sharp tette a dolgát, mint századparancsnok, a katonák mindennapi teendőivel töltve az idejét. Vezette a könyvelést, amit napra készen kellett tartania, kiszabta a büntetéseket, átadta a jutalmakat, elsimította a vitákat és dolgoztatta az unatkozó katonákat, hogy azok erejük teljében maradjanak. A harmadik napon jó oka lett, hogy elfeledkezzen mind Leroyról, mind a Marquise-ról. Tökéletes nap volt. Az a fajta kellemes nyári nap, amire a gyerekek szívesen emlékeznek vissza. A napkorong ragyogott a tündöklő égbolton, fénybe burkolva az érő búza között sereglő pipacsokat és búzavirágokat. A nap hevét könnyű szellő enyhítette, megborzolva a gabonát. A kék, a vörös és az arany különféle árnyalataiban játszó vidék Kiváló színpadul szolgált a közeledő hadseregnek. Az egész szinte csodaszerűnek tűnt. A sereg tucatnyi úton tört előre, a szárnyak egymástól távol meneteltek. A nyári hadjáratok során rendszerint sohasem lehetett fél tucatnál több ezredet együtt látni, most azonban a francia tábornok parancsára egyesültek, a szétszorodott alakulatok egyetlen hatalmas hordaként készülve a csatára. Sárp a széltől hűvös dombtető magasából nézte, ahogy Marmont csodát tesz. Elsőként a lovasság érkezett. Mellvértjeik és kardjaik csillogtak a napfényben, elvakítva a briteket. A lovak ösvényeket vágtak a virágokkal teli gabonában. Mögöttük a gyalogság menetelt. Úgy tűnt, a kék kabátos katonák kígyózó sorai elárasztják az egész síkságot a keleti láthatártól egészen a nyugatiig. A gyalogosok között ágyúk zögykölöttek, a gerincről jól látszott, hogy a francia tüzérek, nekik közé egykor Napóleon is tartozott, felállítják ütegeiket, harci állásba emelve az ágyúk csöveit. Forrest őrnagy tisztjei társaságában vigyorogva nézte az ellenséget.
Épp elegen vannak.
Mint általában, uram, jegyezte meg Sharp. A huszárok, dragonyosok, dzsidások, vértesek, sászőrök, gárdisták, gránátosok, voltigőrök, tirályőrök, gyalogosok, tüzérek, zenészek, hadmérnökök, beteg hordók, kocsihajtók és törzs tisztek mindannyian errefelé özönlöttek, hogy egyetlen hatalmas hadseregé álljanak össze. 50 000 ember tartott e föld darab felé, amely alig fele akkora lehetett, mint egy vidéki plébánia területe. A föld darab felé, melyet hamarosan a vérük áztat majd fel. A spanyol földművesek azt állították a csatákat követő évben, a harc mezőkön legalább kétszer nagyobbra nő a gabona. A franciák nem láthatták a briteket. A dombtetőn ácsorgó tiszteket ugyanigen, hiszen látcsöveiken időnként megcsillant a napfény, ám Marmont csupán találgathatott, hogy Wellington csapatai pontosan merre rejtőznek a gerinc mögött. Ki kellett találni, amerre támadjon, szem előtt tartva, hogy kiváló katonái a domboldalon felmászva hirtelen szembe találkozhatnak a vörös kabátos gyalogsággal, mely a világ minden más hadseregénél gyorsabban képes újra tölteni a kovás puskákat. Marmontnak ki kellett találni, amerre támadjon, csak hogy a tábornokok nem szeretnek találgatni. Az első napon nem találgatott, ahogy a másodikon sem, ezért úgy tűnt, mintha a két hadsereg teljesen megbénult volna. A brit könnyű gyalogos századok katonái minden este lementek a domb lábához, hogy a franciák éjszakai támadásaira készülve őrt álljanak, ám Marmont nem kockáztatta meg, hogy seregét előre parancsolja a sötétségbe. Az egyik este Sharp is lement a dombról, a francia hadsereg lármája felért egy egész városéval. Mindenütt tábortüzek ragyogtak, olyan szétszórtan, akár a pipacsok és a búzavirágok. Az éjszakák hidegek voltak, mivel a dombvidék nem tartotta meg a nappali hőség melegét. Sharp reszketett. Leroyról és a Márkészáról egyaránt elfeledkezve várta, hogy a hosszú gerinc mentén megkezdődjön az ütközet. Hétfőn a korai reggeli után a Szalamankába vezető úton emberek tömege tolongott előre, hogy megnézzék a két hadsereget. Néhányan sétáltak, még mások lovagoltak vagy kocsin jöttek. Legtöbben kényelmesen elhelyezkedtek a Szent Kristóf gerinc alatti falutól nem messze álló dombon, s bosszankodtak, amiért a két sereg nem harcol. Talán a bámészkodók miatt, de a brit vonalak katonái sürgölödni kezdtek. Sharp nézte, ahogy emberei ismét felkészülnek a csatára. A kovákat újra eligazgatták a bőr darabkákban, visszahelyezve őket a puskák kakasába, melynek ajkait csavarral szorították össze. Habár a fegyverek csöveit korábban már kitisztították, most megint kiöblítették forró vízzel. Sharp érezte a félelmet, mint minden katona a csaták előtt, néhányan tartottak a lovasoktól. Gondolatban felidézték a több ezer pata dübörgését, a port, mely úgy kavargott akár a tengeri köd, és a villanó pengéket, amelyek véget vethetnek az ember életének, vagy, ami még rosszabb, széthasíthatják a szemeit, egész hátra lévő életében vakságra kárhoztatva a sebesültet. Mások a puskatűztől féltek, az eltévedt lövedékek halálos hazárdjátékától. Mert ezt jelentették a könyörtelen sortüzek, amelyek izzó folytást szórva szét felgyújtották a száraz füvet, és élve elégették a földön fekvő sebesülteket. A tüzérségtől azonban mindannyian rettegtek, az ágyúktól, amelyek halált köpve rendet vágtak a gyalogság soraiban. Jobb volt még csak nem is gondolni erre. A 100 000 embert, mindegy, hogy a gerinc melyik oldalán álltak, egyaránt félelem töltött el ezen a meleg, virágoktól színpompás, csodálatos napon. A francia főző tüzek füstje száraz kötként sodródott nyugat felé, amiközben a tűzérek felkészítették fegyvereiket a vérontásra. Ma bizonyosan harcolni fognak. Mindkét hadseregben akadtak olyanok, akik remélték, hogy sor kerül a csatára. Abban bíztak, végre meghalnak az összecsapásban, s így megszabadulnak a testük egyötrő betegség fájdalmától. A bámészkodók ütközetet akartak látni. Mi másért utaztak volna 6 hosszú mérföldet Szalamankából ebben a hőségben? Sharp várta, hogy megkezdődjön a csata. Elment az egyik dragony ezredhez, és a fegyver kovácssal megélesztette a kardját. Most a délidő közelettével azonban szunyókált. Csákolyát az arcára borította, és azt álmodta, hogy a földön hever, miközben egy lovas vágtat oda hozzá. A paták hangja nagyon távolinak tűnt. Tudta, hogy a lovas meg akarja ölni, de képtelen volt felkelni. Elkeseredetten küzdött, aztán érezte, hogy a lándzsa hegy az oldalához ér. Oldalra gördült, és amint elszántan megfordult, hirtelen felébredt. Egy ember állt fölötte, hangosan nevetve. Hát Richard! Krisztusom! Nem csak álmodta a lovat. A jószág egy jarnyira állt tőle, míg a lovas a nyergéből leszállva rajta nevetett. Sharp felült és kidörzsölte az álmot a szeméből. Istenem, jól megijesztett. Hogan őrnagy úgy ébresztette fel, hogy a csizmája hegyével megbögdöste a derékszíját. A lövész feltápászkodott és ivott egy korty langyos vizet a kulacsából, aztán régi barátjára vigyorgott. Hogy van, uram?
Olyan jól, amennyire azt az úr megengedi. Hát maga?
Untat ez a várakozás. Miért nem támadnak azok a kurafik? Sharp a századára nézett. Katonái többsége ugyanúgy bóbiskolt a napsütésben, mint a South Essex másik 9 századának emberei. Néhány tiszt az álmatag arcvonal mentén sétálgatott, úgy tűnt az őrszemek kivételével az egész brit sereg szunyókál. Hogan őrnagy ősz bajszát sárga foltok tarkították a tubáktól, ami a szenvedélye volt. Tetőtől talpig végigmérte Sharpot.
Jól néz ki. Remélem valóban jól is van, mert lehet, hogy szükségem lesz önre.
Szüksége lesz rám? Sharp feltette fekete csákóját, majd felemelte a puskáját és a kardját. Miért?
Sétáljunk egyet.
Hogan megragadta a lövész könyökét, elvonszolta a könnyű gyalogos századtól fel a gerincre vezető kaptatóra.
De milyen hírei vannak Leroux ezredesről?
Leroux? Sharp egy pillanatig nem tudta, miről van szó. A szalamankai események nagyon távolinak tűntek, s a gondolatai jelenleg a csata körül jártak, melyet a Szent Kristóf gerincért készültek megvívni. Az elővéd katonáira és a saját lövészeire gondolt, nem a magas, fénytelen szemű francia ezredesre, aki a város egyik erődjében lapult. Hogan a szemöldökét ráncolta.
Ismeri?
Igen, nevetett Sharp szomorúan. Ismerem azt a kurafit. Beszámolt az őrnagynak, miként fogták el a dragonyos tisztet, aki a becsület szavát adta, hogy nem szökik meg. Aztán elmondta, hogyan menekült el a francia, és hogyan üldözték fel végül a dombra. Hogan figyelmesen hallgatta.
Biztos ebben?
Hogy az erődben van? Igen.
Valóban?
Hogan megtorpant, kemény tekintettel Sharpra nézett.
Tényleg biztos benne?
Láttam, ahogy felkapaszkodott az erődbe. Ott van. Hogan hallgatott, végül felértek a dombtetőre, ott megálltak a lejtő szélén, mely meredeken bukott alá a hatalmas síkság felé, ahol a francia sereg gyülekezett. Sharp látta, hogy az egyik lőszer szállító szekér a legközelebbi ütek felé zötyög, és erővel kellett leküzdenie a gondolatot, hogy talán a saját halála is azon a szekéren utazik. Az őrnagy felsóhajtott.
Az Isten verje meg! Azt kívánom, bárcsak sikerült volna megölni Leroux-ot.
Én is ezt kívánom. Hogan a síkságot nézte, ám a lövész gyanította, hogy nem látja a francia sereget. Az őrnagy belefeledkezve a gondjaiba, előhúzott a zsebéből egy papírdarabot, és oda nyújtotta a mellette várakozó Sharpnak.
Ezt 2 hónapja cipelem magammal.
A papírlap tartalma Sharp számára teljesen érthetetlennek tűnt. A rövid bekezdésekben számok sorakoztak egymás után, akár a szavak. Hogan fanyarul elmosődött.
Ez egy francia kód, Richard. Egy nagyon különleges kód.
Visszavette a papírdarabot.
Van egy emberünk, aki el tudja olvasni ezen kódokat. Scowell százados, egy feletté bokos fickó.
Sharp azon tűnődött, miféle története lehet annak a papírlapnak. Lehet, hogy a partizánok szerezték valamelyik francia futártól? Netán egy spanyol kém próbálta meg átcsempészni az üzenetet a csizmája sarkába, vagy a séta pálcájába rejtve, de elkapták és megölték, így a papírdarab végül Hogan kezébe került. Sharp tudta, hogy a franciák 4-5 azonos üzenetet is küldenek egyszerre, mivel fennállt a veszélye, hogy bármelyiket elfogják és átadják a briteknek. Hogan a számokat nézte.
Egy dolog megfejteni az üzeneteket, és más megérteni Richard. Ez a császár egyik személyes kódja. Mit szól ehhez?
Diadalmasan elmosolyodott, amiért Scowellnek sikerült megfejteni a kódot.
Maga a császár küldte Marmon Marshallnak. Elmondom, mi áll benne.
Úgy kezdett olvasni a számokból, mintha azok betűk lennének.
Elküldöm önhöz egyik emberemet, Lerro ezredest, aki személyesen nekem dolgozik, ezért ön köteles mindenben segíteni őt. Ez minden, Richard. El tudtam olvasni, de nem értettem. Tudtam, hogy Lerro ezredes különleges feladattal érkezett, amelyel maga a császár bízta meg, de miféle feladat lehet ez? Aztán érkezett néhány másféle hír is. Egy pár spanyolt megkínoztak. Élve megnyúzták őket, és ez a kurafi rajtuk hagyta a kézjegyét, de miért?
Hogan összehajtogatta a papírlapot.
Van még valami. Lerro elkapta Cohen Grantet.
Sharp megdöbbent a hír hallatán. Megölte őt?
Nem, csak elfogta. Nem akartuk nagy dobra verni ezt a kudarcunkat.
A lövész meg tudta érteni Hogan elkeseredettségét. Cohen Grant a britek legjobb felderítő tisztje volt. Lord Spears bajtársa, aki pimaszul a francia erők szárnyai mellett lovagolt. Grant elvesztése Hogannek hatalmas csapást, míg a franciáknak óriási győzelmet jelentett. Sharp egy szót sem szólt. Látta, hogy a tábornok és törzs kara tőlük jobbra alig fél mérföldnyire jár. Az egyik szárny segéd éppen kivált a kis csapatból és visszavágtatott a brit erőkhöz. Sharp azon tűnődött, talán készül valami. A franciák mozgolódtak, habár egyelőre nem támadólag. A gerinc lábánál közvetlenül Sharppal és Hogannel szemben egy kis zűrzavar támadt az amúgy nyugodt síkságon, ahol a franciák táboroztak. Két ellenséges zászlóaj lassan előre tört fel egy kis domb tetejére, a gerincet azonban nem fenyegette veszély, és úgy tűnt, a franciák megelégednek az apró magaslat elfoglalásával, és nem jönnek tovább. Két tábori ágyút cipeltek magukkal. Hogan tudomás sem vett róluk.
Meg kell állítanom Lerrót, Richard, ez a dolgom. Elveszítem miatta a legjobb embereimet. A spanyol kémeket megöli, a brit felderítőket fogjul ejti, és mindezt nagyon agyafurtan teszi.
Sharp meglepődött a barátja hangjában rejtező komorság halatán. Hogant általában nem csüggesztették el a kudarcok, ám Sharp jól látta, hogy Philip Lerro ezredes nagyon nyugtalanította az ír őrnagyot. Hogan ismét a lövészre pillantott.
Átkutatta a fickot?
Igen.
Mondja el, mit talált nála. Mondja el ismét a történteket.
Sharp vállat vont, levette a csákóját, hagyva, hogy a könnyű szellő végig simítson a homlokán. Újra elmondta, mi történt akkor az erdőben. Beszámolt a fogoly arroganciájáról, megemlítette a kardot, és beszélt a gyanújáról, hogy Lerro csak úgy tett, mintha nem beszélne angolul. Hogan elmosődött ennek alatán.
Nagyon is igaza volt. A fickó folyékonyan beszél angolul. Folytassa.
Nincs más, mindent elmondtam. Sharp a gerinc mögé pillantott, hogy megnézze, hová lovagolt a szán segéd, és hirtelen úrrá lett rajta a tetvágy.
Nézze!
Indulunk!
Krisztusom!
Ismét a fejébe nyomta a csákóját. A South Essex mozgolódni kezdett, ahogy egy másik ezred is. A katonák felkeltek, rendezték a soraikat, és felfelé indultak a domboldalon. Támadásra készültek. Sharp észak felé fordulva a kis magaslatra nézett, tudta, hogy Wellington válaszlépést tesz a francia hadmozdulatra. Elűzik az ellenséget a dombocskáról, és a South Essex egyike lesz azon két alakulatnak, melyek részt vesznek a támadásban. Már nem kell.
Richard,
ragadta meg Hogan a lövészkönyökét.
Az Isten szerelmére, nincs semmi más, se papírok, se könyvek. Nem rejtette semmit a sisakjában, Istenem. Úgy értem, kell lennie valaminek.
Sharp türelmetlenül toporgott. Szeretett volna csatlakozni az embereihez. A könnyű gyalogos század indul elsőként az összecsapásba, neki pedig ott kell lennie, hogy vezesse a katonáit. Már el is feledkezett Lerolról, és csak az ellenség elővédjére tudott gondolni, amivel néhány percen belül szembe kell néznie. Aztán csettintett. Nem, mármint igen, igen, van valami, Jézusom, egy darab papír, amiről azt mondta, hogy lókereskedők listája vagy valami ilyesmi. Csak egy lista.
Magánál van.
A zsákomban odalent, mutatott a táborhely felé, melyet a South Essex épp az imént hagyott maga mögött. Az alakulat már félúton járt felfelé a domboldalon, és a könnyű gyalogos század kezdte széthúzni a sorait. Mennem kell, uram.
Megkereshetem azt a papírt.
Persze. Sharp kiszabadulva Hogan markából rohanni kezdett. Kardja és puskája tompán csörömpölt, ahogy emberei felé sietett. A zászlókról levették a bőrborítást, így azok szabadon lobboghattak a könnyű szélben. A brit zászló arany színű rojtjai fényesen ragyogtak. Sharp hirtelen nagyon elérzékenyült, mivel a lobogó a katonák büszkeségét jelképezte. Harcba indultak.
Harcba indulnak? La Marquesa de Casares el Grandei Melida Sadaba abban a reményben jött a Szent Kristóf gerincre, hogy láthatja a csatát. Lord Spears is elkísérte. Lova az elegáns hintó mellett állt, amelyben a Marquesa és a gardedámja üldögéltek. A középkorú asszony szenvedett a hőségtől vastag, divatja múlt zsávoly ruhájában, míg a fehérbe öltözött Marquesa csipkés napernyője védelmébe húzódott a nap elől. Lord Spears megigazította a karját tartókendőt.
Nem, kedvesem, csak átcsoportosítják a csapataikat.
Azt hiszem, téved, Jack.
Tíz guineabe, hogy nem tévedek.
Már így is kétszer ennyivel tartozik nekem. A Marquesa elővett egy kis ezüst látcsövet, amit aztán a két brit alakulat felé fordított, amelyek a gerinc felé meneteltek. De ezért állam a fogadás, Jack. Tíz guinea. Az ölébe tette a látcsövet, majd felemelt egy elefántcsont nyelű legyezőt, amelyet szétnyitott, hogy lehűtse vele az arcát. Mindenkinek látnia kell egy csatát, Jack. Ez is része a hölgyek neveltetésének.
Hát így igaz, kedvesem. Az első sorból nézheti a mészárlást. Lord Spears ifjú hölgyeket képző akadémiája csaták bemutatását is vállalja. A csonkítás a szakterületünk.
A legyező csattanva összecsukodott.
Hogy maga milyen unalmas alak, Jack. Épp csak egy cseppet szórakoztató. Nézze! Néhányan rohanni kezdtek. Újonghatok?
Lord Spears látta, hogy most veszít újabb 10 guineát, amit persze nem tud kifizetni, de nem mutatta ki, mennyire megbánta a fogadást.
Miért ne? Hip-hip!
Hurrá!
Kiáltotta a Marquesa. Sharp belefújt a sípjába, jelezve embereinek, hogy szórodjanak szét laza hadrendbe. A másik 9 század zárt, fegyelmezett sorokban harcolt, ám az ő katonái párokban harcoltak, előre törve a csatatéren és elsőként csapva össze az ellenséggel. Sharp a gerinc tetején járt, csizmáit körülvette a hosszúra nőtt fű. Aztán az emberei csatasora elindult lefelé a domboldalon, elfeledkezett Lerolról és Hogan aggodalmairól. Most azt tette, amiért a zsoldját kapta. Az elővéd katonája volt, csaták harcosa. Érezte, hogy elönti a harc iránti lelkesedés. Ez a különös érzés, ami a félelmet elnyomva arra késztette, hogy az ellenségre vesse magát. Izgatottan és türelmetlenül gyors léptekkel vezette lefelé katonáit az ellenség elővédje, a volti görög felé, akik előre törtek, hogy összecsapjanak velük. Ez most az ő világa volt. Parányi föld darab a kaptató és a kis domb között. Egy apró, napfénytől melengetett, virágokkal teli füves térség. Itt kell megküzdenie az ellenséggel, és győzni fog.
Szétszorodni! Mozgás!
Sharp csatába menetelt.